Április 3-án Szerbiában is választásokat tartottak, előrehozott választásokat. Miért volt szükség előrehozott választásra?
Most az az igazság, hogy Szerbiában már jó itt ugye mióta nem volt arra példa, hogy egy kormány végig kormányozza a ciklusát. Ez nem az első, tehát ez egyáltalán nem az első alkalom, meg egyáltalán nem szokatlan, hogy ugye 2011 óta, hogy időközi választásokat tartanak, akár parlamentet, akár elnökválasztást, illetve elsősorban a parlamenti választásokról beszélünk. Ennek nyilván az az oka, hogy ezt a haladópárti szerb kormányzat igyekszik minél gyakrabban, amikor nekik éppen megfelel például a pártok támogatottsága mérését figyelve, vagy a különféle külső-belső folyamatokat figyelve, újra meg újra megerősíteni a legitimációját, amikor úgy mérik föl, hogy meg tudják erősíteni a parlamentbe való részvételüket, vagy akár a kormányzati pozícióikat, akkor tartanak egy ilyen előrehozott választást. Ez a mostani eset egyébként abból a szempontból kivétel, hogy éppen a fordítottja volt, legalábbis részint a célja ennek a választásnak, amikor legutóbb volt parlamenti választás Szerbiában, az ellenzéknek egy nagyon jelentős része úgy döntött, hogy bojkottálja ezt a választást. Miért? Azért, mert úgy vélték akkor, illetve természetesen mind a mai napig is úgy vélik. A politikai versengésnek a szerbiai feltételei, keretei azok szélsőségesen egyenlőtlenek, és természetesen most a magyarországi hallgatók számára nem lesz teljesen ismeretlen ez a probléma, és azért úgy döntött ez a része a szerbiai ellenzéknek, hogy nem fog részt venni a választásokon. Ennek az a perverz végeredménye lett, hogy a szerbiai parlamentnek az utóbbi két évben konkrétan nem volt ellenzéke, ugyanis ugye a haladó párt és a szövetségesei azok hát lényegében a mandátumoknak az elsőprő többségét megnyerték, és azok a pártok, akik úgy formálisan nem tartoztak a haladó párthoz, hanem úgymond ellenzéki pártokként mégis elindultak a választáson, egyrészt nem jutott be a parlamentbe, aminek ugye nyilván az az oka, hogy maguk a választópolgárok úgy mérték föl, hogy inkább a bojkottáló pártoknak a programjával értenek egyet, illetve magának a bojkottnak a programjával, illetve az ellenzéki pártoknak egy másik része, akik viszont igenis bejutottak a szerbiai törvényhozásba, utóbb kiderült, hogy valójában ellenzéki pártokról van szó, akik hát város határidőn belül lényegében beolvadtak a szerb haladó pártba. Ez a helyzet ez természetesen tarthatatlan volt a szerbiai kormányzatnak, mégsem engedhetik meg maguknak, főleg annak fényében, hogy az európai integrációnak a folyamatában vannak, hogy egy egypárti parlamenti patkóból kormányozzanak, ez nagyon rosszul néz ki a nyugatnak a szemében, és ezt természetesen nem gondolták, hogy ez hosszú távon fenntartható. A mostani választás ezen változtatott, ugyanis az ellenzéknek hát lényegében az egésze most a bojkottot feladta, és mégis elindult a választásokon, és hát ennek eredményeként most van is valamekkora ellenzéki jelenlét a parlamentben, habár természetesen viszonylag kicsike, de ez mégiscsak ugye a Vučić rendszernek egy pozitívabb végkimenete, mert nem kelti azt a látszatot, mint amit az eddigi helyzet kell, tehát, hogy itt egy pártrendszerről, egy Oroszországhoz hasonló, vagy sőt, talán még annál bizarrabb autokráciáról van szó.
De bármi változás történt az ellenzék szempontjából? Tehát a szerb haladó párt változtatott valamit az ország működésén, a parlamentarizmuson, a választási rendszeren, bármin, ami miatt az ellenzék két éve még bojkottált, vagy egyszerűen most úgy döntöttek, hogy feladják a bojkottot, és akkor elindulnak a választáson?
Természetesen itt egy kísérletezésről beszélünk a szerbiai ellenzéknek a részéről, a bojkott az egy kísérlet volt, úgy gondolták, hogy ezzel rá tudják szorítani a szerbiai kormányt, hogy valamennyire módosítson például a média politikáján és egyéb ilyen hasonló dolgokon. Erre egyébként válaszolva a kérdésére nem igazán került sor, nem történtek jelentősebb, legalábbis minőségi változások a szerbiai politikai rendszernek a működésében, viszont az ellenzék ennek ellenére döntött úgy, hogy ezen a választáson mégis megméreti magát. Miért? Hát erről természetesen tudunk spekulálni, de alapvetően az a válasz, hogy az a stratégia, amire ők számítottak két évvel ezelőtt, tehát az, hogy a parlamentből kimaradva, és az utcai politizálásnak, meg az egyéb ilyen hasonló dolgoknak a stratégiáját választva az esetleg növelheti a támogatottságokat a társadalomban, és ezzel még akár azt is meg tudják, az azzal járó negatív következményeket is meg tudják úszni, amik ugye abból fakadnak, hogy minthogy parlamenti részvételük nincsen ezért az állami támogatottatásoktól, és nagyrészt elesnek, ez elmaradt. És ezért úgy döntöttek, hogy inkább részt vesznek a választásokon, hogy ugye megkapják az ezzel járó korlátozott médiafigyelmet, korlátozott hozzáférést ugye a parlamenti bizottságokhoz és egyéb ehhez hasonló dolgokhoz, és a természetesen az állami támogatáshoz, ugye, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a Vučić rendszerre szemben politizálni lehessen. Tehát ez a bojkott egy ideiglenes stratégia volt, nem vált be, ezért úgy döntöttek, hogy inkább feladják.
Milyen eredmény született az ellenzék szempontjából, és a szerb haladó párt, a kormánypárt és a kormánypártok szempontjából milyen arányok születtek?
A szerbiai pártrendszer jelenleg az legalábbis látszólagosan elég jól összehasonlítható a magyarországival. Van egy nagy jobb-közép párt, ugye ez a szerb haladó párt, ami lényegében a választásokon az összes szavazatoknak az abszolút többségét megszerzi. Hát most is körülbelül 50% körüli eredményt értek el, ez egy afféle úgymond centrális erőt él, úgymint ugye Magyarországon is a Fidesz. Emellett ugye jelen van a parlamentben egy szélső jobboldali csoportosulás, eztek több pártja is van, tehát ez a szerbiai szélső jobboldal viszonylag megosztott, és ugye harmadrészt ugye ott van a baloldal, ami viszont a magyarországinál még inkább megosztott, mégpedig abban a tekintetben, hogy egyrészt van egy posztkommunista baloldal, ugye ez az Ivica Dačić féle párt, amely ugye magával a haladó párttal, ugye a szerb fő kormánypárttal szövetségben működik, és másrészt van ugye az úgymond nem posztkommunista szerbiai baloldal, szociáldemokraták, szociálliberálisok és egyebek, ami viszont ugye a fő ellenzéki csoportosulás, ez is önmagában is egyébként egy rendkívül megosztott csoportosulás, aminek egyébként az az oka, hogy a Vučić rendszernek a létrejötte előtt a szerbiai politikai szcénát alapvetően a demokrata párt, ez ugye egy szociáldemokrata, szociálliberális párt dominálta. Ez a demokrata párt, miután elveszítette a hatalmat, rengeteg apró pici darabra hullott szét, és ugye ezek a kis szervezetek alkotják a baloldali szerb ellenzéknek a fő pártjait, a többségük azok lényegében a demokrata pártnak valamiféle utódpártja, nagyon kevés olyan és jelentős szervezet van, ami nem ebbe a kategóriába tartozik, de természetesen ez a megosztottság ez rendkívül megnehezíti ennek a politikai opciónak a dolgát. Most ezzel együtt is ugye óvatosnak kell lennünk azzal, hogy a látszólagos párhuzam ellenére, mondjuk Magyarország és a szerbiai politikai pártok és a politikai paletta között nyilvánvalóan fönnáll, hogy abban a hibában azért ne essünk bele, hogy ezeket a dolgokat kiegyenlítsük egymással, ugyanis természetesen ezek a kategóriák, mint jobboldal és baloldal, egészen más jelentenek Szerbiában, mint Magyarországon. Mondok egy példát, a nacionalizmus az átszövi a jobb és baloldali palettát egyaránt, aminek ugye bár az az oka, hogy ugye a viszonylagos közelmúltban volt egyrészt a jugoszláviai háború, és másrészt az, hogy ugye ennek a háborúnak bizonyos utóhatásai mind a mai napig fönnállnak, mindenek előtt az, hogy ugye a határhelyzet a koszovóiakkal rendezetlen. A szerbiai politikai pártok nem ismerik el Koszovónak a függetlenségét, és ebben abszolút konszenzus van közöttük. Sőt, érdekes módon még azt is lehet mondani, hogy a baloldali pártok Szerbiában általában még egy kicsikét nacionalistábbak is, mint a jobb-közép koalíció, ugye ez a fő jobb-közép párt, hogy ez a szerbiai haladó párt. Koszovó kérdésében jellemzően egy fokkal merevebb álláspontot foglalnak el, és még abban az időben, ugye 2011 előtt, amikor ezek a pártok voltak jellemzően kormányzati pozícióban, nem csak a retorikájuk, hanem a valós politikájuk is egy fokkal merebbebb volt, mint az, amit manapság a Vučić rendszer folytat Koszovó kapcsán.
És akkor az eredmény szempontjából, tehát 50% körül eredményt a szerb haladó pártnak, ez mit jelent a szerb választási rendszerben, a parlamentben? Most ha jó, hogy mondja a magyar hasonlatokat, mert talán így könnyebb megérteni a hallgatóknak, még ha nem is lehet egyenlőségjelet tenni, de akkor maradjunk ebben a vonalban, hogy ugye Magyarországon 51-néhány százalékkal gyakorlatilag a parlamentben kétharmados többséget lehet elérni. Szerbiában egy 50% körű eredmény, az milyen parlamenti felhatalmazást ad?
A szerbiai és a magyarországi politikai rendszer között van az óriási nagy különbség, hogy a választási rendszer Szerbiában az nem úgy vegyes, mint a magyar, hogy egyrészt van a listás, és másrészt vannak az egyéni körzetek rendszere, hanem itt kizárólag listás szavazás van, és ennek következményeként a parlamenti mandátumok elosztása az arányos, ugye a megszerzett szavazatokkal. Ennek következtében az a körülbelül 50%-nyi szavazat, amit a Vučić féle párt, ugye a szerb haladó párt megszerzett, ez körülbelül a mandátumok 50%-ának felel meg. Ugye mellettük a különféle baloldali pártok, és most nem a posztkommunista baloldalra, hanem az ellenzéki baloldalra gondolok, azok nagyjából a szavazatoknak egynegyedét szerezték meg. Aztán van a posztkommunista baloldal, ami ugye a rendszernek a támogatója, az 10-11%-ot szerzett meg, és akkor ugye emellett vannak még a különféle szélsőjobboldali pártok, amelyek közül ugye néhány százalékot szereztek, illetve nem mindegyik jutott be, például a Sesélyféle radikális párt például nem jutott be. Azt is meg kell jegyezni emellett, hogy a szerbiai választási rendszerének az egyik sajátossága az, hogy alacsonyabb a bejutási küszöb, mint Magyarországon, 3%. Ennek egyik eredményeként maga a pártrendszer is tud fragmentáltabb lenni, nem ösztönzi a választási rendszer azt, hogy az ellenzéki pártok föltétlenül összefogjanak, még azt sem föltétlenül, hogy koordináljanak, mert egy viszonylag alacsony bejutási küszöbnek, hát elég egyszerű nekik megugrani, és elég sokan meg is ugorják.
A szerb haladó párt akkor a korábbi, a 2020-as eredményéhez képest értelemszerűen rosszabb eredményt ért el, hiszen akkor nem volt ellenzék, ugye? Tehát most jóval kevesebb képviselői mandátuma lesz, vagy jelentősen kevesebb mandátuma lesz, mint eddig, de többségben vannak.
Icipicivel kevesebbet, mint a felét szerezték meg a parlamenti mandátumoknak, 120-at, hogyha jól rémlik. Most ez pont nem elég arra, hogy egyedül kormányt alakítsanak, de viszont van két párt is, akikkel potenciálisan kormánykoalíciót tudnak kötni. Az egyik a Vajdasági Magyar Szövetség, aminek 6 parlamenti képviselője lesz, a másik pedig ugye a posztkommunista baloldal, ugye a Szerbiai Szocialista Párt, ami viszont ugye hát szintén abszolút és egyértelmű szövetséges a Szerb Haladó Pártnak, és több mint valószínű, hogy ők is benne lesznek a kormányon, ha már erre nem feltétlenül szorulnak rá a haladók.
És akkor, ha már szóba került a Vajdasági Magyar Szövetség, ebbe az irányba akartam terelni a beszélgetést. Kezdjük akkor az ő eredményükkel. A 2020-as választáson, tehát ahol ugye az ellenzék bojkottált, akkor 9 képviselőt tudott delegálni a belgrádi törvényhozásba a VMS. Most akkor ez a 6 képviselő ennek fényében egy rossz eredmény, vagy a bojkott miatt volt idézőjelben túl jó a 9 fős mandátumos frakciós eredmény?
Ez a 9 képviselő, ez természetesen annak az eredménye, hogy ugye az ellenzék nagy része bojkottált, tehát ennek fényében azt hiszem, hogy akkor 70 ezer körüli szavazat, amit a VMS szerzett, az nyilván ugye ennek eredményeként, mint hogy ugye a részvétel is alacsonyabb volt, tudott sok mandátumot jelenteni. Ez a 6 mandátum, mint a VMS szemszögéből, amit most szereztek, ez nem föltétlenül rossz, ha bár meg kell jegyezni, hogy a rájuk leadott szavazatoknak a száma, ugye abszolút számokban szintén hát jelentős mértékig csökkent, úgy nagyjából 10 000-rel, ami pedig hát ugye annak az eredménye, hogy a VMS-nek, a Vajdasági Magyar Szövetségnek a szavazói bázisa az lassaskán, de olvad. Ugye ennek az az oka, hogy a vajdasági magyaroknak a lélekszáma az csökken, alacsony a natalitás, és hát nagyon magas a kivándorlás az országból, ezért a VMS-nek egy rendkívül nehéz pályán kell ebből a szempontból politizálnia. Egyébként ennek fényében a 6 parlamenti képviselő az egyáltalán nem gondolom, hogy rossz eredménynek.
Ha számszerűsítjük, én kikerestem az adatokat, 58 ezer szavazatot kapott a VMS, és az 1,6%-ot jelentett. Jól látom ezekből az adatokból, hogy a kisebbségi pártokra nem vonatkozik a 3%-os bejutási küszöb, hanem valami könnyítéssel szerezhetnek mandátumokat?
Így van, a kisebbségi pártokra nem vonatkozik a 3%-os bejutási küszöb. Ennek az az oka, hogy általában Szerbiában van, főleg ott a 2000-es éveknek a közepétől fogva van egy törekvés bizonyos úgynevezett multikulturális politikára. Ennek ugye az egyik látványos intézkedése az az, hogy létrehozták a nemzeti tanácsi rendszert, minden szerbiai nemzeti kisebbségnek van kulturális autonómiája, és a másik főbb intézkedés az pontosan ez, hogy megkönnyítettek nekik a parlamentbe való bejutás is, tehát hogy könnyebben tudjanak parlamenti képviseletet szerezni, és ott ugye úgymond a nemzeti kisebbségeknek az igényeit és az érdekeit megjeleníteni.
Beszéljünk még arról, hogy a VMS-en kívül mennyire van a vajdasági magyaroknak politikai képviselete. A Magyar Mozgalom indult ezen a választáson egy koalíció tagjaként. Mit lehet erről a koalícióról tudni, mennyi szavazatot kaptak, mit lehet erről a magyar formációról tudni, és más képviseli a vajdasági magyarokat még rajtuk kívül?
A Vajdasági Magyar Szövetségen kívül alapvetően két magyar párt van Vajdaságban, amiket érdemes lehet megemlíteni. Az egyik a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a másik még ugye az ön által is említett Magyar Mozgalom. Azért mondom, hogy ez a kettő van, amit érdemes megemlíteni, mert az összes többi, mert egyébként vannak még magyar pártok Vajdaságban, azok egészen kicsikék, tényleg nulla társadalmi támogatottsággal. Ez a kettő viszont, a VMDK és a Magyar Mozgalom viszont némi társadalmi támogatottsággal rendelkezik bizonyos, főleg észak-bácskai községekben, mint például Szabadkán, Zentán, és esetleg kicsi délebre valamelyes Becsén. Ugyanakkor el kell mondani, hogy ezeknek a pártoknak a magyar közösségen belüli támogatottsága az szintén nagyon alacsony. Néhány évvel ezelőtt, amikor a Magyar Mozgalom megindult, akkor azzal az ambiciózus programmal vágtak neki a dolognak, hogy a VMS-nek, ugye a Vajdasági Magyar Szövetségnek egy alternatívát nyújtsanak, és átvegyék tőle lényegében az összes fontosabb politikai pozíciót, mint tartomány, mint helyi, ugye helyi közösségi szinteken. Ez nem járt sikerrel. A Magyar Mozgalom a mai napra lényegében marginalizálódott, nekik is nagyon alacsony a társadalmi támogatottságok, aminek, és hát végül is ez a kezdeti nagy lendület, ez lényegében kifulladt, aminek nem utolsó sorban hát az az oka, hogy a vezetőik, akik ezt a pártot elindították, ezeknek jelentős része kilépett, vagy legalábbis teljesen passzív lett az utóbbi években. A fő, főleg szimbolikus vezetőjüket, Kórhész Tamást meg a VMS lényegében megvásárolta azzal, hogy, hogy alkotmánybírósági helyet biztosított neki Szerbiában. És ezzel, ahogy a magyar mozgalom elvesztette a vezetőjét lényegében, hát ezzel természetesen a lendületéből is rengeteget veszített, nyilván nagyon sokan kiábrándultak, és ezért a magyar mozgalom nem igazán tud labdába rúgni a VMS-szel szemben, és ezért valóban ilyen stratégiát követnek mind a VMDK, mind pedig a Magyar Mozgalom, hogy különféle többségi, tehát szerb pártokkal, ilyen nagyobb koalíciókban igyekeznek belépni. Ezek természetesen mindegyik valamelyik úgymond baloldali, de nem posztkommunista, hanem ugye ez a baloldali szociál, de a demokrata párt, az egyik utódpártjával szoktak általában együttműködni. Egyébként ez nem mindig ugyanaz, tehát ezek a magyar pártok, amennyire én követem, valamelyest variálják azt, hogy akár helyi szinten, akár köztársasági szinten az egyes választásokon kikkel működjenek együtt, de hát ezek mindig ennek a szerbiai, úgymond liberális baloldalnak a pártjai közül szokták kikerülni.
Milyen sikerrel megy ez, ez az összefogás? Most éppen a Magyar Mozgalom ezzel a, én megpróbálom kimondani, ha nem jól mondom, javítsom ki, Moramo nevű koalícióval indult, amit ilyen adatokat én találtam, 4,6%-ot értek el 170 ezer szavazóval. Ez jónak számít?
Tehát a magyar pártoknak a szempontjából ezek a koalíciók lényegében semmiféle jelentősebb sikerrel nem járnak. A magyar képviselőket soha nem olyan pozíciókra teszik a pártlistákon, amik befutó helyek lennének. Természetesen a Magyar Mozgalom sem kapott befutó helyet, ha jól emlékszek, azon a listán, amin indultak. Inkább a helyi politika szempontjából van ennek jelentősége, tehát ezekben a szövetségek, ezek a magyar pártok azért lépnek be, mert hogyha országos listán támogatják ezeket a szerb pártokat, ezeket a baloldali szerb pártokat, és esetlegesen szereznek nekik néhány száz vagy néhány ezer szavazatot, akkor számíthatnak arra, hogy helyi szinteken, a községekben, ahol esetleg ezeknek a magyar pártoknak nagyobb támogatása van, és ahol esetleg majd akár a VMS, akár a haladó párti helyi vezetések vereséget fognak szenvedni idővel, akkor ez esetleg nekik, mint helyben is valamivel nagyobb társadalmi támogatásra rendelkező szervezeteknek kapóra jöhet, és bekerülhetnek majd az új városi vezetésükbe, ezekben a községben, ugye Bácskának a közepén, középső részein, északabbi részein, és így tovább.
És akkor beszéljünk még az elnökválasztásról, mert hogy a parlamenti választás mellett, hogy elnökválasztás is volt Szerbiában. Itt milyen eredmény született?
Alekszandar Vučić úgy reindult, és abszolút többséggel megnyerte a választást. Az ellenzéknek a főbb baloldali, liberális ellenzéknek a jelöltje az egy ex-katonatiszt volt, aki hát messze elmaradt támogatottságban Vučića szemben. Itt nem volt erre igazán reális esély, hogy a Vučićet ezen az elnökválasztáson leváltsák.
És az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség támogatta Alekszandar Vučićot, tehát gyakorlatilag nem volt saját jelöltje a VMS-nek, ez mennyire számít újdonságnak, hogy ez mennyire meglepő? A korábbi elnökválasztásokon indult el mondjuk Pásztor István elnökjelöltként, vagy ez korábban is ez volt a tendencia, hogy egy másik jelölt mögé álltak be?
Pásztor István általában indult a korábbi elnökválasztásokon, és ennek természetesen annyiban szimbolikus jelentősége volt, hogy nyilván nem számított ő arra, hogy az elnökválasztást magyarként megnyerje, inkább az volt az oka, hogyha esetleg egy nagyobb számú szavazatot meg tud szerezni, 70 ezeret, 80 ezeret, tehát régebben volt olyan év is, amikor közel 100 ezer szavazatot megszerzett a VMS elnöket az elnökválasztáson, akkor azt utána, ugye az elnökválasztás második fordulójában esetlegesen nagyvonalúan valakinek föl tudja ajánlani, hogyha ő ennél a másik elnökjelölt mögé áll, akkor az kvázi 100 ezer szavazatot jelenthet. Tehát, hogy számítson a VMS, mint szövetséges ezekben az északi községekben, mert ez mégsem egy elhanyagolható számú választó, mégsem egy elhanyagolható számú bázis, akiket esetleg és valamelyik szerbiai nagypártnak a támogatására tudna buzdítani. A pártelnök ugye most nem indult, aminek én annak tudom be alapvetően, hogy a VMS és a szerb haladó párt közti szövetség az utóbbi években hát egyre szorosabbra fűződött, most már nem igazán látják annak különösebb jelentőségét, hogy Pásztor Istvánt elindítsák az elnökválasztáson.
Mi a véleménye arról egyébként, hogy a legnagyobb magyar párt, a VMS nem indított önálló elnökjelöltet? És politológusként hogy látja, hogy ez jó magatartás a legnagyobb magyar párt részéről, vagy mit gondol erről?
Addig, amíg a VMS a parlamenti választásokon tud önálló listát állítani, és állít is, addig én azt hiszem, hogy ennek olyan nagyon nagy jelentősége nincsen szimbolikus szempontból sem. Nyilván nagy problémák akkor lesznek, hogy a VMS nem fog már önálló listát alakítani, hanem esetleg összeolvad a haladó párttal. Én ezt rövid és középtávon nem látom egyébként egy reális forgatókönyvnek, ha bár ki tudja. Azt hiszem, hogy ez, hogy a VMS ismét ugye nem indított el Pásztor István, alapvetően erről szól, hogy a VMS valamelyest veszít az önállóságát, ugye a haladó párttal szemben növekszik a ráutaltsága, és hát ennek egyébként hosszú távon természetesen lehet egy ilyen következménye, hogy a parlamenti választásokon sem fognak önállóan indulni, habár mondom, én ennek a belátható időn belül nem igazán látom realitását. És valószínűleg nem is lenne egészen racionális, mégpedig azért, mert a haladó pártban is nyilván érzik, hogy az átlagos vajdasági magyar választópolgár számára, habár ugye a VMS rengeteget tett az utóbbi években azért, hogy a Vucsitja a kötött szövetség az elfogadott legyen. Ez továbbra is egy valamelyest távolságtartással kezelt szövetség. Nem gondolom, hogy az átlagos vajdasági magyar választópolgár számára szimpatikus lenne az, hogyha a VMS nem indítatna például önálló listát a parlamenti választásoknak. De biztos vagyok benne, hogy az arcvesztéssel járna, és ez nem lenne ebből a szempontból hatékony.
A beszélgetésünk utolsó témájaként beszéljünk a vajdasági szavazókról, olyan értelemben, akik kettős állampolgárként a magyarországi parlamenti választáson is szavazhattak ugye az országos listára levélszavazatként. Az idei választásnál több kérdéses történet felmerült a határon túli szavazatokkal kapcsolatban. Most a határon túlit mondom én a magyarországi nézőpontból. Egyrészt csak megemlítem, ez nem vajdaságra vonatkozik, ugye az Erdélyben, Marosvásárhely mellett talált részben elégett szavazatokat. A vajdaság részéről pedig az merült föl, hogy ezeket a levélcsomagokat nem a szerposta vitte el a szavazópolgároknak, ahogy ennek a törvényileg lenni kellett volna, hanem ki tudja, kik vitték el. Most ilyen újságcikkekből én úgy szűröm le, hogy valószínűleg a VMS aktivistái, de kérdezem önt, politológusként hogy látja ezt a helyzetet, önnek milyen információi vannak? Mi történt a vajdasági levélszavazatokkal? Ki vitte ezt ki? Mit lehet erről tudni?
Ezt a jelenséget, hogy az aktivisták viszik ki a levélszavazatokat, ennek egyébként én saját szememmel láttam, szemtanúja voltam, amikor bejöttek az utcánkba. Azt gondolom arról, hogy teljesen illegális természetesen, és pláne problematikus abból a szempontból, hogy a választási csalásnak a lehetőségét mindenképpen fölveti. Valóban az lenne ennek a normális eljárása, hogy a szer posta kézbesíti ezeket a leveleket, azokat a választópolgár kitölti, és aztán feladja a postára. Ehhez képest mi történik? Az történik, hogy a posta átadta ezeket a levélszavazatokat lényegében a VMS-nek, illetve a VMS-hez nagyon szorosan köthető civil szervezetekhez. Ezek a civil szervezetek viszik ki a levélszavazatokat a polgárokhoz, akiknek nagyon gyakran, legalábbis az ilyen mindenféle anekdotikus, meg a sajtó által lehozott értesülések alapján a jelenlétükben ott maradnak, akkor ezek az emberek kitöltik ezeket a szavazatokat, és aztán saját kezüleg viszik őket el, ahelyett, hogy csak úgy ott hagynák, és rájuk hagynák, hogy feladják a postára. Sőt, ugye például a 444-nek a helyben készült riportja alapján kiderült, hogy még olyan is van, hogy ezeket a levélszavazatokat Csantavéren, például a Gebi nevű agrárintegrátor cégnél gyűjtik össze, meg igen, ilyen egészen furcsa dolgok. Hát ez mindenképpen rendkívül problematikus, és azt hiszem, hogy nagyon át kéne gondolni a határon túli magyarok azati jogának gyakorlásának a módját, mert ez fönntarthatatlan. Például nagyon egyszerűen meg lehetne azt szervezni, hogy akár a külképviseleteken, akár a külképviseleteknek csináljanak még további kihelyezett állomásokat, tagozatokat bizonyos városokban, Szerbiában, hogy senkinek se kelljen például messze utazni, hogy a szavazatát leadja, de hogy ezek mégiscsak a magyar államnak a hivatalos szerveinél landoljanak helyben, és ott jelen legyenek nem csak a kormánypárti, hanem az ellenzéki választási megfigyelők is, hogy ezeknek a választásnak a tisztaságát ellenőrizni lehessen, mert a mostani formájában ez a rendszer, ez a választási csalásnak és a visszaélésüknek a melegágya. Hát természetesen nem tudjuk, hogy mennyire volt ez a gyakorlat kiterjedt. Azt se tudjuk, hogy történtek-e csalások, és hogy történtek, akkor milyen mértékig. De az nyilvánvaló, hogy a rendszer így, ahogy most van, ez nem jó. Tehát ezt így nem lenne szabad fenntartani.
És ugye még egyszer tegyük ide, hogy a törvény nem is azt mondja, hogy bárki kiviheti ezeket a szavazatokat, hanem az adott ország, Romániában a román, és Szerbiában a szerb postának kell ezt kézbesíteni.
Igen, és visszatérek a példához, amit ön is említett, ugye, hát ugye ezek az elégett levélszavazatok. Ha valóban igaz, hogy ez az, aminek látszik, akkor az nyilván azt valószínűsíti, hogy ezek az aktivisták, ugye Erdélyben a feltehetően az RMDSZ-hez köthető aktivisták, akik átvették a polgártól a szavazólapokat, amin azt látták, hogy esetleg nem a megfelelő helyre vannak behúzva az X-ek, akkor megsemmisítették. Most, hogy valóban ez történt, azt természetesen egyelőre nem tudjuk még, mert a román rendőrség nyomoz. De hogyha igen, hát az azt gondolom, hogy mindenképpen felvetnek kérdéseket.
Még azt szeretném, hogyha azt a mondatát segítene elmagyarázni a magyarországi hallgatóinak, hogy azt mondta, hogy ezek az aktivisták segítenek kitölteni a lapokat a szavazóknak. Szerintem a magyarországi hallgatóink nem pontosan tudják, hogy mi van egy ilyen levélcsomagban. Tehát tegye meg, hogy elmondja, hogy itt, ha jól értem, ő nem arra utal, hogy feltétlenül megmutatják az ujjukkal, hogy melyik párt listájára kellene szavazni, hanem ha jól értem, van egy olyan adminisztrációs csomag, ami azonosítja a választót, mert nem a szavazatával köti össze, csak hogy szavazati joga van, és ebben ennek a kitöltésében, vagy erre hivatkozva segítenek az aktivisták, ha jól értem. Jól értem?
Így van, tehát a korábbi választásokon nagyon sok eset volt arra, hogy valószínűleg főleg idősebbeknél, vagy akik nem ismerik akár a magyar nyelvű hivatalos iratokat, hogy ezek hogy működnek, hogy kell őket kitölteni, vagy akár a kifejezések esetleg nem ismerősek számára, nagyon sok volt az érvénytelen emiatt. Tehát most csak mondok egy banális példát, tehát mi kerül előre a vezetéknév, vagy a keresztnév, ugye a szerb hivatalos iratokba fordítva, meg és a többi, és bum, már is ugye érvénytelen a szavazólap. Nyilván az az elgondolás, az az elmélet, hogy ezeket az ilyen típusú problémákat kiküszöböljék.
És akkor ő mit gondol, hogy egyébként lehetne ennek is egy valamilyen ennél rendezettebbnek tűnő megoldása? Tehát mondjuk azokon a helyeken, ahol, amit most ön felvetett, hogy legyen a külképviseletnek több helye, ahová el lehet vinni a szavazatokat, mondjuk, hogy ott egy ember segítsen ebben, vagy ez már ön szerint túlmenne azon, hogy az ember egyedül szavaz, és nem kap hozzá segítséget, hogy kitöltsön egy ilyen papírt?
Nekem nagyon határozott véleményem erről nincsen, de legalábbis, hogy is mondjam, a megérzésem az azt mondatja velem, hogy az ilyen típusú segítség akkor lehet jó, és akkor lehet legalábbis mederben tartani, és a visszaéléseket megakadályozni, hogyha a választási megfigyelők, tehát a kormánypárt és az ellenzéki választási megfigyelők egyaránt ugye ott vannak, jelen vannak, amikor ez az ilyen típusú dolog megtörténik. Ezért lenne jó, hogyha lennének ilyen kihelyezett állomások, úgymond, vagy nem tudom, micsodák, amik megfigyeltek, és ahova ezeket a szavazatokat személyesen be lehetne vinni, és nem aktivisták vinnék A-ból B-be.
Okay, és akkor még egy kérdést engedjen meg, ez már inkább politológusi kérdés, mint sem ilyen adminisztrációs és jogi kérdés, hogy a beszélgetésünk pillanatában elérhető adatok szerint ez 90, majdnem 99%-os feldolgozottság a magyarországi eredmények tekintetében. A levélben történő, tehát a határon túli magyaroktól levélben érkező szavazatoknak a 93,5%-át kapta meg a Fidesz-KDNP listája. Mit gondol, hogy többi párt Magyarországról nem jut el a vajdasági és más határon túli szavazókhoz, vagy mi az oka ennek az egészen elképesztően magas aránynak?
Hát ugye az ős probléma, az ős robbanás, az a híres Hírhet 2004-es magyarországi népszavazás, a kettős állampolgárságról népszavazás, aminek ugye a kampányában tanúsított magatartása és ugye az elfoglalt álláspontja miatt a magyarországi boldal, ugye az abban az időben az MSZP-t és az SZDSZ-t jelentette, az hát lényegében elásta magát a legtöbb határon túli magyar ...nak a szemében. Ez rendkívül komoly károkat okozott ezeknek a, hogy is mondjam, ezeknek a pártok és a vagyosági, vagy egyáltalán a határon túli magyar közösségnek a viszonyát tekintve. És ugye ez fölforgatott egy korábban egészen más rendszert, és pedig azt, hogy 90-es években, ugye amikor elkezdődött a több pártrendszer, például Vajdaságban, meg ugye a szomszédos többi országokban is, akkor a határon túli magyar pártok azok jellemzően eléggé törekedtek arra, hogy mind a baloldali, mind pedig a jobboldali magyarországi pártokkal legalábbis egy korrekt viszonyt ápoljanak. Miért? Nyilván azért, mert teljesen mindegy, hogy aktuálisan ki van kormányon Magyarországon, ezek a határon túli magyar közösségek így is úgy is ott vannak, és így is úgy is támogatásra szorulnak. Most pláne gondoljunk bele abba, hogy mi volt a 90-es években Jugoszláviában, ugye háború, meg szerbiai ultranacionalizmus, meg egyáltalán, ebben a légkörben természetes volt, hogy nem engedheti meg magának azt egyetlen vajdasági magyar párt se, hogy a magyarországi kormánnyal, legyen annak bármilyen a színezete, elmérgesítse a viszonyát. Most 2004 ebben egy vízválasztó volt, mert hát elindult lassan az a folyamat, hogy a határon túli magyar pártok, azok lassacskán, ugye nyilván követve az ő választóiknak az akaratát is egyben, az ugye egyértelműen a magyarországi jobb oldalnak, illetve konkrétan a Fidesznek a szövetségeseivé váltak. Ez 2010-ben vett egy még nagyobb, tehát ugye még intenzívebb szergyorsulást, ami után hát lényegében a határon túli magyar pártok, egy-két kivételt, például a hídtól, vagy a szlovákiai hídtól eltekintve, ami ugye félig magyar párt, hát nagyon-nagyon szoros szövetséget kötöttek a Fidesz-szel, lényegében a házassági szövetséget, aminek ugye nyilván meg volt az oka is, meg is volt a haszna. Ugye az oka az ez volt, ahogy ez a 2004-re visszavezethető folyamat. A haszna meg hát az volt, hogy kötöttek egy szoros szövetséget a Fidesz-szel, ez nekik egyrészt a támogatásoknak a megnövekedésével járt, másrészt pedig tudták azt biztosítani, hogy ezek a pártok ugye a Fidesznek is az abszolút politikai támogatását is élvezik, például a VMS esetében mind a mai napig. Ugye ami miatt ez problémát okoz ez az egész, az a közép és a hosszú távú perspektíva. Természetesen a Fidesz előbb-utóbb, ha bár manapság ugye ez nehéz elhinni, de előbb-utóbb el fogja veszíteni a választást Magyarországon, és majd jönni fog egy másmilyen típusú kormányzat. Ebben az esetben ugye a nagy kérdés ezeknek a határon túli magyar pártoknak, például a VMS-nek az lesz, hogy akkor mi legyen. Vajon kezdjenek el ismét tapogatózni a baloldal irányába, akik felé ugye 2010-ben lényegében elégették a megmaradt odavezető hidakat, vagy pedig ne csinálják ezt, hanem kalkuljálnak arra, hogy hát ha 4 év ellenzik után a Fidesz esetleg mégiscsak egyszer majd visszajön a kormányba. De akkor ebben az esetben egy hideg teret kell végighúzniuk, de nem lehetetlen még az sem, hogy ez egy járható út legyen. Természetesen mindenki tudja, hogy Magyarországon a kormányzat elképesztő vagyonokat szervezett ki alapítványokhoz. Megtörténhet például az is, hogyha ellenzékbe kerül a Fidesz, akkor ezekben az alapítványokban kiszervezett erőforrásokból juttasson például a határon túli magyar pártoknak is, akik nem pártolnak el tőle. Most ugye így lesz, vagy nem lesz, ezt nem tudjuk. De én azt gondolom, hogy alapvetően ez a két forgatókönyv képzelhető el.
Kedves hallgatóink, az interjú rögzítésekor elérhető információk alapján az imént azt hallhatták, erről beszélgettünk Tóth Szilárd János vajdasági politológussal, hogy 6 magyar képviselője lehet majd a VMS-nek a szerbiai képviselőházban. Ám az interjú rögzítése után a Köztársasági Választási Bizottság legújabb közlése szerint a Vajdasági Magyar Szövetség egyel kevesebb, azaz 5 mandátumra számíthat majd.